Ez itt a Borra Való, a Rádió Cafén, tehát Cibera Vajda és Koncz Király küzdelme, így jelenik meg. Ez egyébként máshol is megjelenik, más kultúrkörben, vagy ezt lehet mondani, hogy ez egy nagyon jellegzetesen magyar dolog?
Amennyire tudom, máshol is, nem feltétlenül ezekkel a nevekkel, de hogyha csak megnézzük a különféle népeknek a meséit, a népmeséket, akkor azt láthatjuk, hogy bizonyos toposzok, motívumok itt-ott ismétlődnek, ugyanez igaz a néphit maga hagyomány számos más elemére. Tehát nagyon-nagyon szeretünk abba kapaszkodni, hogy valami csak egy nemzetre jellemző, ez a legritkább esetben van így. De nincs ebben sem semmi meglepő, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a középkori éveit és aztán később évszázadokon át az európai összgondolkodást a kereszténység határozta meg, és ott pedig a bőjt azért kiemelten fontos dolog, ugye a bőjtnek mivel van vége? A húsvéttal. És ugye ma talán a legismertebb és legnépszerűbb keresztény ünnep a húsvétot megelőzve a karácsony, mert az kapott egy többletjelentés tartalmat, tehát nem hívő emberek is felállítják a karácsonyfát, és ugye tudjuk, hogy a szeretet ünnepe, a család összetartozásának ünnepe. Ez a Biedermeierre megy vissza, amikor a nyilvános közösségi térből, a templomból a karácsonyi ünnepkör visszahúzódik a polgári lakásokba, itt kezdődik, hogy először a gyerekeket megajándékozzák, aztán már a felnőtteket is. De a karácsony szigorúan keresztény felfogás szerint messze nem olyan súlyú ünnep, tehát Krisztus születésének az ünnepe, nem a születés napja, mert nem tudjuk, mikor született, mint a húsvét, és ezt viszonylag egyszerű megmagyarázni, hogy miért így van, ehhez nem kell képzett teológusnak lenni. Egy dolog, hogy Jézus Krisztus megszületett, mint ember, de az mindenkinek megadatott, hogy megszületett, hát ami viszont a feltámadást illeti, ott azért a szórás ritkább. Tehát nem véletlen, hogy a feltámadás azért sokkal fajsúlyosabb ünnep a kereszténységben. És innentől kezdve az, hogy viszonylag egységesé váltak a bőti szokások, semmi meglepetés nincsen, hiszen csak gondoljunk abba bele, hogy a római katolikus egyházban a katolikus, vagy ha úgy tetszik, katolikus szó mit jelent, egyetemest. Tehát innentől kezdve egyfajta uniformizálódással számolnunk kell a bőjt tekintetében. Ez az ő megtartóztatás, meg persze a vallási előírás is ide tartoztak.
Nekem amit mondtál a kórhelylevessel kapcsolatban, az jut eszembe, hogy ez egy ilyen, hát egy ilyen, legalábbis a mostani kultúrkörben erőteljesen egy ilyen másnaposságra fogyasztandó valami. Úgyhogy érdekesen megmaradhatott ez a farsangi vonatkozása ennek. Ez a kicsit ez a bőjti ételnek az előfutára, mert ilyen káposzta van benne, ugye ez a savanyított káposzta, de azért mégiscsak egy olyasmi, amire azt szokták mondani, hogy hú, hát hogyha nagyon rosszul érzed magad, de elég nagyon macskajaj, akkor egy kórhelylevesen rendbe lehet tenni. Ez is gondolom megjelenik.
Ez abszolút benne van. Tehát a fáknak is van egy ilyen szerepe. Tehát a fánk azért szépen fel tudja szívni az alkoholt ilyen értelemben, továbbá finom. Tehát ne felejtsük el, itt tényleg a hedonizmusnak egyfajta ilyen felszínre töréséről beszélünk, hogy gondoljuk a kórhely halászléra. Tehát minden olyan étel, ami ilyen eléggé kajakos, az itt meg tud jelenni. Van Győrben egy apátú sörház nevű hely, a bencések tartják fönt. Tavaly előtt nyílt meg, és tavaly, ha jól emlékszem, március 1-ére esett húshagyókedd, és ott tartottunk egy ilyen farsangbúcsúztató vacsorát. Hát ott is hasonló ételekkel találkoztunk, de gyönyörű szépen megjelentek a sült húsok, a savanyú káposzták, a krumplik, a fánk, és két bencés diák még el is játszott a Koncz Király és Cibera Vajda küzdelmét. A vacsora elején megküzdöttek, győzött a Koncz Király, a végén a Cibera Vajda. És hát ezt eleve úgy hirdettük meg a jó bentés atyákkal körültve, hogy itt Sobert Norbi díjra senki ne nevezzen, aki tenni akar, mert ez nem az a történet lesz.
Ez nagyon jó, hogy behoztad, mert a másik kérdés az lett volna, téged ismerve elég sok ilyen apátsági ismeretséged van. Mit szólt ehhez az egyház, ez az egészhez? Tehát ugye azt lehet tudni, hogy a szerzetesek nagyon szerettek azért söröket készíteni, sajtokat készíteni, pezsgőt, a pezsgőt is ugye egy szerzetesnek köszönhetjük, tehát ugye minden, azt szoktam mondani, hogy minden, ami erjed, azt ugye a szerzetesek nagyon szerették, de hogy hát, de azért nem ezt mutatta, nem ezt az arcát mutatta kifelé az egyház. Tehát ő a farsangi időszakot, ők hogy élték meg?
Rosszul, és akkor még finoman fogalmaztam. Tehát azt, hogy ők előállítottak különféle termékeket, annak ugye azért megvolt az oka. Ugye egy kolostorra nem úgy szoktunk gondolni, mint költségvetési szervre, hanem hát elképzeljük az atyákat, hogy végzik a klasszikus feladatot, kódexet másolnak, esketnek, stb. Na de hát valamiből élniük kell, és ugye voltak birtokaik, ebből voltak jövedelmeik, voltak adóbevételeik, de mindig igyekeztek a kiadásokat csökkenteni, a bevételeket pedig növelni, ennek pedig a legjobb módja, hogy bizonyos termékeket, sajtot, mustárt, keserű likőrt, bort, stb. Előállítok, akkor a szerzett igényeit ki tudom elégíteni a saját kezűleg előállított, úgymond kézműves termékkel, de mivel szorgalmas emberek voltak, a maradékot eladták. Ugye azt, hogy a bor nem volt tiltott bődben, ez teljesen érthető, hiszen része a miserennek, hogy bort fogyasztok, ugye Krisztus vére tekintetében. A sör se volt soha tiltott bődben, mert valószínűleg itt arról van szó, hogy a sörben rejlő gazdag tápanyagtartalom a lenyengül szerzetesi szervezetet fel tudta élénkíteni. Ugye tele van B-vitaminnal, most ne úgy képzeljük elő, hogy két szerzetes, hogy Anselmus testvére kis B12 jót tenne, de azt tényleg érezhették, hogy a tápanyagban gazdag sör az jót tesz, sőt kialakították a sörbőtöt is. Viszont ami a farsangot illeti, az a féktelen tobzódás, ami nem arról szólt, hogy táplálom a testet, hogy életben maradjak, Isten rendelése folytán, hanem hogy mulatozom, háromszor annyit eszem, mint egyébként négyszer annyit eszem, kivetkőzöm önmagamból, paráználkodom, horribile dictu végighányom a főutcát. Na ezt az egyház nem pártolta és nem is pártolhatta, tehát finoman fogalmazva is kritikával illették az ebben résztvevőket, kárhoztatták az ebben való részvétel, szélsőséges esetben egyenesen az ördög incselkedésének tudták be, de lényeg az, hogy az egyház mindig mindent elkövetett, hogy a farsangi mulatságok a legszűkebb mederbe terelődjenek, törekvésük nem bizonyult sikeresnek.
Az alkohol kapcsolatban bennem az merült föl, hogy nem lehet, hogy az alkohol azért kapott ennyire központi szerepet az ivásban, már mint meg az ivás folyamatában, mert hogy maga az ivóvíz az nem feltétlenül volt mindig jó minőségű. Tehát, hogy azért ezt ne felejtsük el, hogy mindig egyfajta fertőtlenítő szerepet is betöltött, amit, hogyha most elmegyünk bárhova a keletre, akkor azért úgy igyekszünk egy-egy kupicával meginni, hogy nehogy valami baj legyen. Tehát, hogy szerintem azért ennek nyilván egy ilyen szerepe is kellett, hogy legyen, hogy nem volt tiltó listás, mint mondjuk az összes többi bőjtben akár.
Természetesen volt egy ilyen szerepe, ugye vizet inni alapvetően háromféle módon lehetett, nincs még palackozott víz, nincsen olyan vezetékes víz, amit tisztának lehet nevezni, így van. Lehetett vizet inni kútból, de hát a korabeli higiéniás viszonyok között mondjuk volt egy kútban volt egy darab vödör, mindenki abból ivott, most akkor modellezzük, hogy arra jön egy pestises ember, nem tudja még, hogy beteg, mert nem tudja, hiszen még nincsenek tünetei, beleiszik a vödörbe, visszateszi, képzeljük el, mi lesz ott egy hét múlva az egész falu beteg, két hónap múlva az egész tartomány. Tópartról inni megint veszélyes, hogy a tónak van egy természetes tisztulása, veti ki magából a szennyeződést, láthatót, láthatatlan, és ugye a tóparton szoktunk leülni, hogyha inni akarunk belőle. Mikor nyár elején a politikust elviszik, hogy így jön a Balaton vizéből bizonyítandó, hogy milyen tiszta, akkor az mindig a tó közepén történik meg, tehát nem tudja kifejteni hatását a tó. És végül ott van a folyó, ahol nyugodtan ihatok egy beteg ember után, de lehet, hogy egy kilométer elején bekapom a fertőzést, vagy mondjuk volt egy kis csetepaté a tó partján, és akkor a halottak ott osztanak a vízbe. Tehát igen, az alkoholnál ugye a sör esetében az nagyon fontos tényező volt, hogy többször fel kell forralni a vizet, a sörlevet. A bor jó esetben eleve nem lát vizet, és ne felejtsük el, hogy az első égetes italok, azok a aqua vitae névre hallgattak, az azt jelenti, hogy az életvizet beteg embereknek adták. A tapasztalat azt mutatta meg elődeinknek, hogy ha valaki beteg, akkor adnak neki ilyen aqua vitae-t, tehát vagy meghalt, vagy nem, de előtte mindenképp vidám volt. És akkor innen jött a kettes számú hasznosítás, amikor már a prevencióra gondoltak, a megelőzésre. Nem vagyok beteg, de azért iszom egyet, keleti utak.
Bocsánat, ez meg is maradt teljesen jól, hát az aquavit a nevét őrzi, ugye, a skandináv kultúrában, dánoknál, norvégoknál, egyébként pedig az eau de vie a franciáknál, ugyanígy az első lefőzése, ugye a szőlő párlat, amiből utána nagyon jó kis konyakok tudnak készülni.
Tökéletesen így van, még a magyar 19. századi, 20. századi kultúrában is aquavita néven lehetett kapni megfelelő italt, ilyen italt, és hát amikor bejött ez a funkcióváltás, kapott egy új nevet, így lett az aqua vitae-ből aqua beate, a boldogság vize, és bármennyire furcsán hangzik, de ebből az aqua beate-ból torzult aztán Írországban a whisky neve whiskyvé, mert hogy képtelenek voltak rendesen kimondani ezt a latint. Tegyük rögtön hozzá, hogy a latint hogyan ejtették ki, azt nem tudjuk, mert korabeli hangfelvétel nem maradt fönt, ha igen, akkor szóljanak nekem, de egyelőre nem tudunk ilyenről.
Fú, ez már csak egy lábjegyzet, de ugye óriási vita van nyelvészeti körökben, hogy próbálják rekonstruálni pont ezt a kiejtést, és azt nézték például meg, hogy a császár kiejtése hogy változik kultúrkörönként, és így van egy nagyon erős vonulata annak, hogy ez valószínűleg Kaiser vagy Kaiserként volt kiejtve annak idején.
Ez egészen konkrétan el lehet mondani, hogy valószínűleg erről van szó. Ugye az a latin, a klasszikus latin kiejtés, amit a római aranykor latinjának vélünk, az Rotterdami Erasmus és a társai találták ki, hogy egységes legyen a latin kiejtés, de a restituált latin az valószínűleg arról szól, hogy az AE betű kapcsolatot nem E-nek mondták, hanem I-nak, az OE-t nem Ő-nek, hanem O-nak, a T-t azt minden körülmények között T-nek mondták, tehát nem lett belőle C, tehát nem mint a Laurentius, hanem Laurentius. Úgyhogy valószínűleg meg kell szoknunk azt, hogy úgy ejtették ki a nevet, hogy Cicero és Julius Caesar.
A kikeró az nagyon erős.
Kikeró, igen.